Próbálok ma nagyon lassan beszélni. Azért, hogy a tolmácsolás is sikerüljön. Nos, az előbb találkoztunk a képeken sok-sok gyerekkel. Ezek a gyerekek, akiket láttunk, illetve általánosságban a gyerekek arról híresek, hogy nagyon érdeklődőek tudnak lenni, nagyon nyitottak a világra. Újabb és újabb kérdések merülnek föl a gyerekekben sok mindennel kapcsolatban. Van egy olyan időszaka a gyerekkornak, amikor a gyerekek tele vannak kérdésekkel, és mindenre kérdéssel kérdeznek, kérdéssel válaszolnak, hogy miért és hogy és minek és miért pont így és miért pont úgy. Ha körbenézek, itt nagyon-nagyon sok szülőt látok, emlékeztek erre a korra, amikor 3 percenként vagy 1 percenként a gyerek föltesz egy kérdést, és a kérdés az úgy kezdődik, hogy de miért? Ismerős ez? Miért, miért? Miért nedves a víz, miért gurul a kerék, miből van az árnyék, és mindenféle ilyen nagyon-nagyon fontos kérdéseket föltesznek, amelyekre hát néha a szülőknek elég nehéz a válasz, hogy pontosan megmagyarázzák, és teljesen mindegy, hogy mit mondasz, mennyire korrekt a válaszod, a következő megszólalás a gyereknek, de miért? És akkor folytathatod. Egy brit felmérés azt mondja, hogy a gyerekek naponta átlagosan 300 kérdéssel bombázzák az anyukájukat. 300 kérdés. Hát kedves anyukák, ha ez tényleg így van, 300 kérdést kaptok naponta, akkor minden elismerés a tiétek, vagy ezekre tudtok válaszolni. A brit felmérés szerint ez azt jelenti, hogy ha ez tényleg így van, akkor egy anyuka évente több mint 100 000 kérdésre válaszol. Erre mindjárt kitérünk, az apukákat is fogjuk méltatni. De most egyenlőre az anyukáknál tartunk. Az óvonők halmozottan hátrányos helyzetben vannak, igen, mert ott sokkal több gyerek veszi körül őket, és még több a kérdés. Szóval, kedves édesanyák, minden elismerésünk a tiétek. És ez a bizonyos felmérés, amit 1000 anyukával szerveztek meg, tehát 1000 anyukát kérdeztek meg. A felmérés szerint a legkíváncsiabbak a 4 év körüli kislányok, akik a 300 kérdést esetleg túl is múlják, tehát 350 és 400 kérdést is föl tudnak tenni. Tehát akinek kislánya van, azt valószínűleg több kérdést fog kapni. Aztán volt egy olyan része is ennek a bizonyos felmérésnek, hogy az anyukát vagy az apukát szokta többször megkérdezni a gyerek, tehát hogy mi a tapasztalat, és erre a válasz az volt, hogy inkább az anyukát szokták kérdezni a gyerekek, és tudjátok miért? Csak válasz neked is, hogy amikor a gyerek oda megy az apukához, és kérdez valamit, akkor az apuka mit mond? Menjél oda anyádhoz, és majd ő válaszolni fog. Szóval, miért, miért, miért? Nagyon-nagyon sok ilyen kérdés fölmerül a gyerekekben, és én ma azért tartom ezt a kis bevezetőt a miértekkel kapcsolatban, mert a Bibliából egy olyan szakaszt fogok felolvasni, ami nem annyira a vidám történet, de ha végigolvasok ezt a történetet, akkor bennünk is fölmerül egy nagy miért. Miért van ez így? Miért kellene ennek így lennie? Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a 8. részéből az első 8 verset fogom felolvasni, egy olyan részt a Bibliából, ami egy ilyen nagyon dinamikus és nagyon, nagyon növekvő korszak után az egyházban jön egy nagyon nehéz időszak. Tehát így szól a bibliai szakasz, apostolok cselekedetei 8:1-től. Saul pedig egyetértett István kivégzésével azon a napon, és nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokasság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis a megszállottakból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Tehát a kérdés így hangzik, hogy miért? Miért van az, hogy elindul a jeruzsálemi nagy gyülekezetnek a növekedése, és napról napra egyre több ember megtér, egyre több ember tapasztalja meg azt, hogy milyen jó az Istent követni, több száz, több ezer ember lesz ebben a gyülekezetben, és folyamatosan növekszik ez a gyülekezet, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. Mindenki nagyon boldog. A családok együtt eljönnek a gyülekezetbe, imádják az Istent, képviselik Jézust a szomszédaiknak, barátaiknak, munkatársaiknak. Ez megint újabb és újabb növekedést hoz. Mindenki nagyon boldog, és mindenki nagyon jól érzi magát. Úgy gondolják ezek az emberek, hogy hát az Isten áldása az itt van velünk. Minden szép és minden jó. És ebben a helyzetben egyszer csak jön valami, vagy jön valaki, egy Saul nevű ember, illetve a mögötte lévő hatóságok, egyházi meg világi hatóságok, akik tulajdonképpen vagy támogatják, vagy kezdeményezik, vagy hallgatólagosan tudomásul veszik, és elindul egy óriási üldözés a gyülekezettel szemben. És az emberek annyira megijednek, hogy menekülnek mindenfelé. Ott hagyják az otthonaikat, ott hagyják talán a munkájukat is, a baráti kapcsolataikat, ott hagyják a várost, és elmennek újabb és újabb helyre, ahol talán úgy gondolják, hogy boldogabban tudnak élni. Miért van ez? Miért jó ez? Vagy kinek jó ez? Föltehetjük a kérdést, hogyha megjelenik egy Saul nevű ember, aki nagyon-nagyon utálja a keresztényeket, aki üldözi a keresztényeket, és azt olvassuk róla, hogy börtönbe viszi a keresztényeket, másokat halálra ítélnek, másokat menekülésre kényszerítenek, hogy Isten miért nem kapcsolja le az ilyen embereket? Ugye jó kérdés? Hát miért engedi meg Isten? Hát az Istennek nem az a célja, hogy az emberek találkozzanak vele, az emberek megtérjenek, gyülekezetbe tartozzanak, és minden szép, és minden jó legyen, és mindenki nyugodtan éljen. Nem ez az Istennek az akarata? Akkor miért engedi meg az Isten, hogy tulajdonképpen az első gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, ami nagyon szép, és nagyon dinamikus, és minden szépet és jót el tudunk mondani róla, jól működik, és egyszer csak szétesik. A vezetők kivételével az a sok ezer ember, akik a gyülekezethez tartoztak, mindenki elmenekül. A több ezer emberből marad 50, 30, nem tudom. Kevesen maradnak. Miért, miért, miért? Tudjuk erre a választ? És ha tovább lépünk, föltehetünk olyan kérdéseket is, hogy az Isten nem jót akar nekünk? Akkor azt mondjuk, hogy de igen. Akkor az Isten miért engedi meg a sok szenvedést? Az Isten nem jót akar nekünk? Hát de igen. De hát az Isten miért engedi meg a háborút? Az Isten nem jót akar nekünk? De igen, persze, jót akar. Akkor miért van annyi betegség, miért van annyi nyomorúság, miért kell annyit szenvednünk, miért gyötör bennünket a stressz, a fájdalmak és a nyomorúságok? Miért, miért, miért? Azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeknek vannak kérdései, hanem a felnőtteknek is. Csak lehet, hogy ezeket nem merjük mindig föltenni, vagy nem is foglalkozunk igazán vele. Én ma délelőtt erre a miértre szeretnék válaszolni, és néhány olyan választ szeretnék adni, ami segít bennünket abban, hogy meglássuk, hogy mi az igazi válasz. És reméljük, hogy tovább tudunk lépni. Szóval a válaszok. Ma egy teológiai választ is szeretnék adni, hogy összességében jól értsük, hogy az Isten hogy gondolkodik. Egy másik válasz, egy üdvtörténeti válasz. Van nagyon sokféle ilyen történelmi dolog. Magyar történelem is van, amerikai történelem is van, az embernek személyesen is van egy történelme, egy története, és van egy üdvtörténet a Bibliában, ami végigvonul, és hogyha ezt látjuk, ez segít nekünk abban, hogy ezekre a miértekre adjunk egy választ. Aztán van egy ilyen úgynevezett missziológiai válasz, hogy Istennek mi a terve, mi az akarata a misszióval. És végül van egy személyes válasz is, ami a te válaszod, meg az én válaszom erre az egészre. Hogy miért, miért, miért. És hogy mi ez a bizonyos válasz. Szóval először kezdjük egy teológiai válasszal. És ez a teológiai válaszhoz szeretnék segítséget hívni. Nem én fogom elmondani a teológiai választ, hanem egy jelenetben fogjuk látni. Az elmúlt napokban itt az angol táborban az önkéntesek összehoztak egy fantasztikusan jó jelenetet. Azt szeretném kérni, hogy gyertek ide és mutassátok be most is ezt a jelenetet. És akik viszont nézzük, hallgatjuk mindezt, arra figyeljünk majd, hogy milyen teológiai választ fog adni erre a kérdésre, hogy miért. Nagyon is komoly teológiai választ fogunk most látni, úgyhogy legyetek szívesek, gyertek és mutassátok be ezt a jelenetet. Köszönöm szépen nektek. Szóval a teológiai válasz arra, hogy miért van szenvedés, miért van nyomorúság, Isten miért enged meg olyan dolgokat, amelyek nekünk kellemetlenek, problémások lehetnek, vagy fájdalmat okoznak, az arról szól, amit itt a jelenetben látunk. Ugyanis Isten fölkínált két opciót az embernek. Az egyik opció arról szólt, hogy boldogan élhetsz, soha semmi fájdalmat nem fogsz átélni, soha nem kell meghalnod, soha nem kell szenvedést megtapasztalnod, egy feltétele van, hogy bízzál bennem. Higgyél bennem, engedelmeskedj nekem. A másik opció, az pedig úgy hangzott Isten részéről, hogy ha mégis hozzányúlsz ahhoz a bizonyos fához, ami a jó és a rossz tudásának a fája, ami szimbolizálta az ördögnek, a démoni világnak minden hatalmát, ha hozzányúlsz ahhoz, akkor rád fog ömleni az univerzum meg a szellemi világnak minden szemete, minden bűn és minden nyomorúság, és minden fájdalom, és minden veszteség, és ha azt választod, akkor egész életedet végigkíséri. Szóval volt két opció, amit Isten fölkínált az embernek, és egy darabig az elsőt választotta az ember, és addig nem is volt probléma. De egy idő után azt olvassuk a Bibliában, hogy az asszony azt látta, hogy jó volna enni annak a fának a gyümölcséből, mert csábítja a szemet, kívánatos is az a fa, amely okossá tesz, szakított tehát a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ennek az eredménye tulajdonképpen nem más, mint hogy ez a második opció elkezdett működni az emberiségnek az életében. Ha az a kérdés, hogy miért van annyi szenvedés, miért van nyomorúság, Isten miért enged meg dolgokat, akkor erre az egyik nagyon fontos teológiai válasz az, hogy az Istennek ehhez semmi köze. Ezt nem az Isten találta ki. Nem az Isten öntötte ránk ezt a csomó szemetet. Nem az Isten nyomta ránk a bűnt. Nem az Isten mondta azt, hogy szenvedni kell, meghalni kell, hogy háborúzni kell. Ez annak a következménye, amit az ember választott. Ez egy nagyon-nagyon fontos teológiai kérdés. És hogyha erre a miértre tudjuk ezt a választ, akkor fontos, hogy ne az Istent hibáztassuk azért, amihez az Istennek semmi köze nincs. Persze fölmerülhet a kérdés, hogy oké, de hát azt Ádám és Éva csinálta. Mi közöm nekem Ádámhoz és Évához? Hát nagyon egyszerű erre is a válasz. Te valakinek a fia vagy lánya vagy. Nem mondhatod, hogy mi közöm nekem a szüleidhez. Amilyenek voltak a szüleid, azoktól örököltél valamit. Jót is, rosszat is, áldást is, kevésbé jó dolgokat is, mondhatom azt, hogy átkot is. Szóval ahonnan jövünk, a múltunk, vagy az eredetünk meghatároz bennünket. És ilyen értelemben Ádám és Évának a tette, az befolyásolja Ádám és Évának az utódait, vagyis téged és engem. A teológiai válasz tehát erre, hogy mindaddig, amíg ezen a földön él az ember, és mindaddig, amíg Jézus nem jön vissza, és nem oldja meg ezt a problémát, addig a miértre a válasz az, hogy ez nem az Isten problémája. Ez az ember választotta saját magának, és ezért van annyi szenvedés, és ezért van annyi nyomorúság a világban. Aztán látjátok, hogy van egy másik terület is, egy üftörténeti vonal, amire szeretnék rajzolni egy nagyon egyszerű ábrát, ugyanis ezekre a kérdésekre szerintem nagyon egyszerű válaszok vannak, csak úgy tűnik, hogy mégis nagyon bonyolult minden. Ha az üttörténeti választ nézzük, akkor szeretném azzal kezdeni, hogy Jézus azt mondta, János 16-ban van leírva, azért mondom ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Egy nagyon egyszerű ábrát szeretnék rajzolni. Ez egy ilyen grafikonszerűség lesz. És hogyha a világot szeretnénk nagyon egyszerű módon bemutatni vagy ábrázolni, akkor azt látjuk, hogy a világon, ahogy telnek az évek, évtizedek, évszázadok, az ember nagyon régóta itt él már ezen a földbolygón, azt tapasztaljuk, hogy az egyik oldalon a katasztrófák folyamatosan emelkednek. Egyrészt a számuk egyre nagyobb, másrészt az intenzitásuk egyre nagyobb. Aztán itt vannak a háborúk, amelyek szintén újra és újra ott vannak az emberiségnek az életében. Minden nagy világháború után, minden nagy nyomorúság után, amit így a háborúban megélnek az emberek, jönnek a békeidőszakok, amikor mindenki megfogadja mindenkinek, hogy ilyen soha többé nem lehet. Utána vannak ezek a béketüntetések, mindig kifejezi minden politikus, meg minden átlagember, meg minden normális ember, hogy soha többet ilyet nem. Soha többé nem lesz háború, soha többé nem lesz ilyen szenvedés, és a valóság mi? Hogy újra lesz háború, és újra van szenvedés. A történelem ezt mutatta be, hogy jönnek a katasztrófák, jönnek a háborúk, jönnek a nehézségek, és egy bizonyos értelemben az emberi, nem tudom kiírni, de az emberi gonoszság is folyamatosan emelkedik. Úgy tűnik, mintha az ember, ahogy megértene dolgokat, és felfogna dolgokat, egy idő után, mintha bölcsebb lenne az ember, és bizonyos hibákat vagy bűnöket nem követel újra. De ez nem így van sajnos. Egyrészt a tapasztalatokból látjuk, hogy az emberi gonoszság is folyamatosan emelkedik, csak sokkal intelligensebben működik ez az emberi gonoszság, mint mondjuk a középkorban, vagy előtte. de az emberi gonoszság ott van. És a másik oldalon azt látjuk, hogy a világunkban a változásoknak a sebessége folyamatosan nő. Olyan mértékben változik a világunk, amit korábban el se tudtunk volna képzelni. Minden megváltozik. És amit most biztosnak gondolunk, az holnap már nem biztos. És holnap után már tulajdonképpen csak történelem. Nagyon-nagyon gyorsan működik minden a változásoknak a területén. Nem csak technológiai területen, hogy amit ma veszel ilyen műszaki kütyűt, az mondjuk 3 hónap múlva már nem a legjobb, és mondjuk egy fél év múlva már rózsdinak számít, és generálják ezzel, hogy vegyél újat. Nem csak a technológiai területen, hanem az élet minden területén egy óriási változásban vagyunk. És ez a csomó változás, mindaz, amit generál a változás, hogy az emberek nem tudják követni már, hogy mi történik körülöttük, és mindaz, amit itt látunk, hogy a katasztrófák és a gonoszságnak a növekedése, amiről nagyon sokat beszél a Biblia, mindezeknek az eredője az, hogy itt a tudás növekszik, ott meg a gonoszság növekszik, ennek van egy eredője, ebből következik a káosz. A Biblia, amikor erről beszél, hogy ahogy haladunk előre, ez mi lesz, erről úgy beszél Jézus, amikor az utolsó időknek az eseményeit említi, hogy az utolsó időkben a népek és a nemzeteknek a tanácstalansága, vagyis a legokosabb politikusok, a legokosabb gazdasági szakemberek és a legfelkészültebb emberek nem tudják megoldani azokat a kérdéseket, amelyekkel szembenéz a világ, mert káosz van. Mert hiába hoznak egy jó változást, vagy egy jó megoldást, ami segít valamiben, de holnap megváltozik minden. Tegnap válaszoltak valamire, de ma már nem az a helyzet. És újra és újra jönnek ezek az újabb kérdések, amelyekre kevésbé tud válaszolni a világnak a vezető nagyhatalmai, vagy politikusok, vagy szakemberek. Ezeket mondja Jézus. Meg fog sokasodni a gonoszság. A szeretet sokakban meg fog hidegülni. Háborúk és katasztrófák lesznek. Éhínségek, földrengések. A tudás nagyon nagy mértékben meg fog növekedni. És ez mind-mind óriási változásokat generál. És tulajdonképpen a mai embernek a legnagyobb szenvedése, amellett, hogy persze vannak fizikális szenvedéseink, de a legtöbb ember amiatt szenved, hogy egy olyan világban élünk, ami teljes mértékben kiszámíthatatlan. Teljes mértékben kiszámíthatatlan. 100 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt egy egyszerű ember sokkal jobban meg tudta mondani, hogy mi lesz holnap, vagy mire számíthat holnap, mint ma. Ma a kiszámíthatatlanság ott van, és az emberek kétségbe esnek és bizonytalanságban vannak. Amikor azt mondjuk, hogy van egy üsztörténeti vonal, akkor azt látjuk, hogy a bűnnek a következménye, hiszen azt mondtam, hogy volt két opció, vagy áldás az Istennel, és átok az Isten nélkül. Az ember ezt választotta, ennek ez az eredménye. És ez végig kíséri tulajdonképpen az egész emberi létet itt a Földön. Folyamatosan, amíg itt vagyunk, és amíg Jézus nem jön vissza, és nem oldja meg ezt a problémát, addig tulajdonképpen ebben a szférában kell működnünk, és ebbe kell gondolkodnunk. És erre oda kell figyelni. Egy harmadik terület, van egy missziológiai terület. Ez a missziológiai azt jelenti, hogy Istennek van egy küldetése, egy missziója, amivel az embert meg akarja segíteni, föl akarja szabadítani, és ebben az embert is föl akarja használni. Az embert is tulajdonképpen egy ilyen partner kapcsolatra hívja. Szóval nézzük meg ezt a missziológiai választ. Azt mondja a Biblia, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a legelején, hogy Abcsel 1.8 van, hogy amikor a Szentlélek eljön, vagyis a pünkösd bekövetkezik, akkor az emberek, azok, akik Istenben bíznak, erőt kapnak, és elkezdik a küldetésüket betölteni, és elindulnak, és ez mivel fizikálisan a Földnek azon a részén, ez Jeruzsálemben történt, tehát Jeruzsálemből elindulnak, és Júdeában, Samáriában és a Föld végső határáig képviselni fogják Istent. Képviselni fogják az evangéliumot, vagyis a misszió el fog indulni. Megtörténik pünkösd, a Szentlélek megjelenik, és mindaz, amit Isten mondott, hogy minek kell következnie, ebben tulajdonképpen azt látjuk, hogy Jeruzsálemben ez tökéletesen működik. A nullából fölépül tulajdonképpen néhány hónap alatt egy több ezer fős, nagyon erős keresztény közösség. Nagyon erős. Erről beszél az Abcsel 1.8, hogy ez fog működni. És ha az Abcsel 8.1-hez lapozunk, akkor tudjátok, mit olvasunk ott? Azt, amit most felolvastam. Hogy megjelenik egy Saul nevű ember, és egy óriási üldözés lesz, ami tulajdonképpen azt generálja, hogy szétkergeti a hívő embereket, a keresztény embereket, elhagyják Jeruzsálemet, és tudjátok, hova mennek? Judeába és Samáriába. Menekülnek. Nem egy felemelő dolog menekültnek lenni. Szerintem most át tudjuk jobban élni, amikor tulajdonképpen a vízcsapból is ez folyik, hogy menekültek jönnek mindenhonnan, mit jelent menekültnek lenni, milyen kiszolgáltatott helyzet ez. Abban a helyzetben a keresztények menekültek, azért, mert elkezdték üldözni őket. És hova mentek? Jeruzsálemből Júdeába és Samáriába mentek. Az Abcsel 1.8 miről szól? Hogy Jézus azt mondja, hogy menjetek, és a Szentlélek megjelenik, akkor erőt kaptok, és elindultok Jeruzsálemből Júdeába, Júdeából Samáriába, és aztán a föld végső határáig fogjátok az evangéliumot képviselni. Ide írtam valamit. Engedelmeskedsz, vagy szenvedsz? Ez egy nagyon komoly kérdés. Ugyanis a Biblia nagyon, nagyon világosan beszél arról, hogy annak ellenére, hogy a világ egy ilyen helyzetben van, de aki mégis Istennek engedelmeskedik, az sokkal kevesebb szenvedést fog átélni. Aki viszont nem engedelmeskedik Istennek, az tulajdonképpen belesodródik nagyon sok szenvedésbe. És az első keresztények sok mindenben engedelmeskedtek Istennek, de a legfontosabb misszió küldetésüket, a misszió parancsot nem vették komolyan. És nem mentek Jeruzsálemből Júdeába, és nem mentek Samáriába, és nem mentek a föld végső határáig, és nem képviselték az evangéliumot. És ezt Isten hogy oldja meg? Megengedi, hogy egy Saul megjelenjen, egy őrült megjelenjen, és elkezdi ölni, elkezdi börtönbe zárni a keresztényeket, megijednek, és mindenki megy, hova? Júdeába és Samáriába. És arról olvasunk, hogy az egyik keresztény vezető, akiről itt a történet szól, Fülöp elmegy Samária városába. És mit csinál ott? Elkezdi képviselni az evangéliumot. Mi kellett ehhez? Hát egy kis szenvedés, egy kis üldöztetés. Ugye mennyire érdekes? Lehet az Abcsel 1.8-ban gondolkodni, hogy elfogadni, amit az Isten mond, és engedelmeskedni, vagy ha nem, akkor bizonyos kényszerek fognak hatni ránk, és úgy fogunk engedelmeskedni, vagy úgy történik meg az, aminek meg kell történnie. Ha tovább megyünk, és azt olvassuk a Bibliában, hogy van egy Jeruzsálem, Júdea, Samária, és van egy föld végső határa, vagyis az egész földbolygó nevű területet hirdetni kell az evangéliumot. A következő szakasz, hogy a Samáriából, Júdából és Samáriából a föld végső határáig eljusson az evangélium. Képzeljétek el, ide nem kellett semmiféle üldöztetésnek lenni. Béke volt, nyugalom volt, mindenki boldog volt, mindenki élte a boldog család életét, mindenki eljárt dolgozni, megkapta a fizetését, hazament, nagyot aludt, hétvégén tudott pihenni is egy kicsit. Szóval minden szép és minden jó volt, és egyszer csak elindult a világmisszió, és Júdea Samáriából egészen a föld végső határáig elmegy az evangélium. Tudjátok, mi történt? És ez nagyon-nagyon fontos. Azt látjuk a Bibliában, hogy volt egy Antiókia nevű hely, egy város, ott működött egy gyülekezet, és ebben a gyülekezetben, ahol szintén jól mentek a dolgok, összejöttek az emberek, elkezdtek imádkozni, böjtöltek, és megkérdezték Istentől, hogy mit kell tennünk. És azt mondja a Biblia, hogy amikor ezek imádkoztak és böjtöltek, akkor a Szentlélek azt mondta nekik, hogy néhány ember itt közületek, jó lenne, hogyha elindulna, és elmenne képviselni az evangéliumot a világ más területein is. És arról olvasunk, hogy az a valaki, aki korábban az egyházat üldözte, az a valaki korábban közben megtér, az a valaki beáll a keresztény közösségbe, és egy Barnabás nevű vezetővel kiküldik őket, és elindul a világmisszió. Ugye milyen érdekes, hogy két módon lehet tovább lépni az embernek. Az egyik az engedelmesség, fölismerem, hogy Isten mit mond nekem, és elkezdem megvalósítani. A másik lehetőség meg az, hogy nem érdekel, hogy az Isten mit mond, és majd a kényszer tulajdonképpen elvezet oda, ahová az Isten akar vezetni engem. Az abcsel 1-8 vagy a 8-1. Vagy engedelmeskedünk, vagy szenvedünk. Az első keresztények átélték a szenvedést, és később meg átélték azt, hogyha engedelmeskednek Istennek, akkor úgy békében is jól mennek a dolgok. Ugye milyen érdekes? Te szoktad hallgatni az Istennek a hangját, hogy Isten mit mond. Ugyanis ez a személyes életünkben ugyanígy működik. Amikor megértjük, hogy Isten mit akar velünk, és elkezdünk abba az irányba mozdulni, akkor lehet, hogy túl nagy szenvedés, túl nagy áldozatok nem kellenek, és mégis jól mennek a dolgaink. Amikor nem foglalkozunk az Istennel, amikor nem figyelünk rá, hogy mit mond, lehet, hogy pedig ő már kiabál, de mégse halljuk, akkor a körülményeink elkezdenek úgy alakulni, hogy mégis kimozdulunk abból a biztonságosnak vélt helyünkből, és valami új következik az életünkbe. Összegyűjtöttem néhány dolgot. Kicsit összecsúszott, elnézést. Szóval azt írtam ide, hogy vannak olyan emberek, akiket én úgy neveztem, hogy ilyen leragadt vagy beragadt emberek. Most itt nem kell másra gondolni, ez te vagy, meg én vagyok. Mindenki van ilyen, mindenki egy ilyen helyzetbe belekerülhet, amikor úgy leragadunk. Amikor nem akarunk foglalkozni azzal, hogy mi lesz holnap. Amikor nem érdekel bennünket az, hogy Isten mit mond, hogy jó így, ahogy van. Az ilyen leragadt emberekre jellemző az, hogy vagy nagyon jól érzik magukat ebben a helyzetben, amiben most vannak, vagy nagyon utálják ezt a helyzetet, de nem hajlandók a változásra. Tehát megelégszenek azzal, hogy kritizálnak mindent, az egyházat, a politikát, a kormány. Mindenki rossz, semmi nem jó, de ők maguk nem változnak. Mégis minden úgy marad, ahogy volt. Vannak leragadt emberek, akik úgy gondolják, hogy jó az, ami van, még ha nem is elég biztonságos, még ha nem is elég kényelmes is, de ez legalább megvan, és én nem akarok áldozatot hozni a jövőért. Vannak helyzetek, amikor leragadunk, és nem akarunk tovább lépni. Isten azt mondja, hogy lépjél, engedelmeskedj, és én meg foglak áldani, és mi meg nem lépünk, nem engedelmeskedünk, és nem fog működni mindaz, amit szeretnénk. Vagyis az embernek a saját kényelme az fontosabb, mint a jövőnek a lehetősége, vagy a jövőnek az áldása. Szóval vannak emberek, akik leragadnak, és valamilyen módon nem akarnak tovább menni. És amikor a válaszokat keressük, akkor azt kell látnunk, hogy ez is egy fontos válasz, hogy az Istennek a hangját meghallom, tudom, hogy az Isten mit mondott, és engedelmeskedek neki, vagy pedig nem foglalkozok vele, és előbb-utóbb úgyis az lesz, mert nem én vagyok a világ mindenség középpontjába. Nagyon-nagyon sok minden hat rám, ami befolyásolja az életemet. És alapvetően az Isten kezében van minden. Szóval van egy ilyen missziológiai válasz is, hogy kész vagy a küldetésre, kész vagy Isten hangját meghallani, kész vagy arra, hogy abba az irányba haladj, amit az Isten mond. Ha igen, akkor sokkal, sokkal boldogabb és sokkal áldottabb lesz az életed. És ígértem még egy személyes területet és egy személyes választ. Az embereknek vannak különböző céljaik. Ezek teljesen normális dolgok, ezek közül nekem is tulajdonképpen majdnem mind megvan, és hogyha látni fogod, hogy mit fogok mutatni, akkor azt mondod, hogy tudsz ezzel azonosulni. Az ember szereti a hosszú életet, meg egészséget akar magának, szeretne gyereket vállalni, családot alapítani. Ha ez megtörténik, akkor természetesen a gyerekünk is legyen egészséges. A gyerekünknek szeretnénk a legjobbat adni. Aztán szeretnénk vagyont gyűjteni azért, mert ez biztonságot ad, hogyha van miből kifizetni, megoldani a dolgainkat. Aztán békében és nyugalomban szeretnénk élni. Fontos a szakmai előrelépés mindenkinek az életében. Nagyon-nagyon fontos az, hogy biztonságban éljünk, hogy ne kiszolgáltatottak legyünk, és hogy boldogok legyünk, és még sorolhatnánk nagyon sok mindent. Szerintem ezek közül mindenki azt mondja, hogy ez kell nekem, igaz? Tehát ezek nem rossz dolgok. De arra szeretném fölhívni a figyelmünket, hogy amikor ezekben gondolkodunk, hogy ezekre szükségünk lenne, akkor ezek nem célok. Hogyha azt szeretnéd, hogy ezek megvalósuljanak, és ezt teszed a céljaidnak a középpontjába, hogy minden erőmmel ezen fogok dolgozni, hogy ezek megvalósuljanak, tudod, mi a baj? hogy ez nem fog sikerülni, mert ezek nem célok. A Biblia azt mondja, hogy ezek eredmények. Jézus azt tanítja, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden más ezek úgy ráadásként fognak működni az életedben. Isten megáldja a munkádat, Isten megáldja a tanulásodat, Isten megáldja a házasságodat, Isten megáldja az anyagi életedet, Isten megáldja a terveket, sok mindent. Ha ez a cél, és Isten kimarad, akkor valami probléma lesz. Ha az Isten országát és igazságát keresed, akkor az Isten meg fog áldani, és ezeket ajándékba fogod kapni. Nem mindegy, hogy hol van a hangsúly. Amikor azt olvastuk itt a Bibliában, hogy a nagy üldöztetés miatt az emberek mindenfelé elindultak, Jeruzsálembe, Júdeába és Samáriába, a környező településekre mentették az életüket, akkor volt ez a Fülöp nevű ember, aki elmegy Samária városába. És képzeljétek el egy menekültet. Szóval nem egy nagy kamionnal érkezett benne minden vagyonával és biztonsági szolgálattal, hanem menekült egyedül, vagy a családjával. Egy hátizsákkal, vagy nem tudom, mi lehetett nála, de egy menekült az maluszi nagyon kevéssel rendelkezik. És mégis, amikor elmenekül egy biztonságos területre, Jeruzsálemből, az üldözött városból elmegy Samáriába, egy olyan helyre, ami békés város volt, de alapvetően egy olyan város volt, amit utáltak az emberek, senki nem szeretett oda menni. Ez egy ilyen lepusztult hely volt. Nem ide jártak az emberek nyaralni, a vakációt nem itt töltötték el az emberek. Azok laktak itt, akiknek muszáj, ide születtek, akiknek muszáj volt ott lakni, nem tudott innen elmenni. Ilyen volt Samária. És képzeljétek el, ez az üldözött ember, Fülöp, rohan, menti az életét, és elmegy Samáriába egy ilyen lepukkant helyre. És tudjátok, mit csinál? Elmegy az önkormányzatos segélyért, igaz? Tüntet és kiabál, hogy neki jogai vannak. Valahogy nem ezt látjuk, hanem bemegy a városba, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy fizikailag ő a legszerencsétlenebb az egész városba, de mégis ő nagyon tud valamit, amit fontos, hogy te is, meg én is tudjunk. Hogy mivel az életében, a szívében ott van Krisztus, ezért ő a leggazdagabb. Oda megy erre a helyre, erre a lepukkant helyre, erre a szerencsétlen városba, és ő nem sajnáltatja magát, és nem azt mondja, hogy segítsetek nekem, és képzeljétek el, milyen nyomorúságokat éltünk át, hanem oda megy, és megváltoztatja ezt a várost. Egy lepukkant, nyomorúságos helyről egy ilyen virágzó helyet varázsol. Azt olvasok a Bibliában, hogy elkezdi hirdetni az evangéliumot, rengeteg ember megtér, és azt olvasok a Bibliában, hogy nagy öröm volt a városban. Korábban egy depressziós hely volt, egy ilyen sötét hely volt. Berobban oda Krisztus, Fülöpön keresztül, és virágzóvá teszi a várost. Ez egy nagyon-nagyon fontos változás. És nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy körülöttünk lehet, hogy ezek történnek, lehet, hogy a gyors változások miatt, lehet, hogy a káosz miatt, sok minden nem értünk, hogy mi történik a világban, de egy fontos dolog van. Ha Krisztus ott van az életedben, akkor a lepukkant helyet is virágzóvá tudod tenni. Egy rossz helyet is jóvá tudsz változtatni. Azokat az embereket, akik most ellenségesek, lehet, hogy a szeretettel, az evangéliumban meg tudod változtatni. Hiszel ebbe? Hogyha Krisztust befogadod az életedbe, akkor te vagy a leggazdagabb ember, és minden mást Isten ráadásként fogadni, és ha elkezded a küldetésedet betölteni, ennek az eredménye lesz az, hogy megváltoznak körülötted a dolgok. Szerintem 10 emberből 9 úgy gondolkodik, hogy olyan helyre szeretnék menni, ott szeretnék élni, ahol minél több szolgáltatást tudok kapni. Ugye ez így van? Ahol jó dolgok vannak körülöttem. Ahol nincs ez, onnan inkább elmegyünk. Fülöp mit csinál? Elmegy egy olyan helyre, ahol semmiféle jó szolgáltatás nincs, semmi jó nincs abban a városban. De ahogy ő oda megy, Krisztus megjelenik, és megváltozik a város. És elkezd virágzóvá válni a város. Hiszel abban, hogyha befogadod Jézust az életedbe, akkor a családod is meg tud változni, a munkahelyed meg tud változni, sőt, még a város is meg tud változni. Nagyon-nagyon sok minden meg tud változni. Fülöpnek ott volt Krisztus a szívében, és ezzel tulajdonképpen mindene megvolt. Teljesen mindegy, hogy a föld melyik pontján van. Jól érzi magát azért, mert Krisztus ott van vele. Szóval én a mai délelőttet azzal szeretném befejezni, hogy föltegyek egy nagyon fontos kérdést valamennyiünknek. Azzal kezdtem a mai napot, hogy Isten fölkínált két opciót. Az egyik az áldás, az Istennel való békesség, az öröm, és minden, ami ezzel kapcsolatos, minden, ami az Isten áldása. A másik oldalon ott volt ez a bizonyos jó és rossz tudásának a fája, ami szimbolizálta azt, hogy van gonosz, van démoni világ, van ördög, van bűn, van halál, van nyomorúság, minden van. Ezt akarod, vagy ezt akarod? És az ember azt mondta, hogy ezt. Egy rossz döntés volt. Ez sok problémát okoz neked is, meg nekem is. Azóta is minden embernek nagyon-nagyon sok problémát okoz. De hadd fejezzem be azzal, hogy erre van egy nagyon jó megoldás. Az Isten tudja ezt. Az Isten tudja, hogy bizonyos értelemben genetikailag örököljük a bűnt, ebben a világban benne van a bűn, és minden tönkretesz, és ezért van mindaz, amit itt látunk, a katasztrófák, a nyomorúságok, a gyors változás, nem értjük a dolgokat, nem látunk tisztán, sok-sok bonyolult dolog van ebben a világban, sok fájdalom. De az Isten úgy döntött, hogy megoldja ezt a problémát, és elküldi Jézus Krisztust azért, hogy magára vegye a világnak minden szemetét, minden szennyét, minden bűnét, meghal ezért, és amikor föltámad Jézus, akkor azt mondja, hogy ez le van győzve, és aki hisz bennem, annak örök élete van. Az, amit Ádám Éva elrontott, az Krisztus helyrehozta, és tulajdonképpen a Bibliának ez a legfontosabb üzenet, az összes többi az csak így körülötte, tulajdonképpen ezt támasztja alá, hogy a legfontosabb döntés az életedbe, hogy befogadod Jézust az életedbe, vagy nem. Ugyanolyan fontos kérdés volt, mint Ádámnak és Évának, hogy az Isten áldását fogadja el, vagy hozzányúl a szeméthez, hozzányúl a bűnhöz, és magára engedi az ördögöt. Mi tulajdonképpen fordított helyzetben vagyunk, ők a jókból mentek a rosszba, mi a rosszba vagyunk. Tehát a világ tele van nyomorúsággal, mocsokkal, bűnnel, az ördög minden manipulációjával. De hogyha meg akarsz ebből szabadulni, akkor azt mondja a Biblia, hogy nyújtsd ki a kezed, fogadd be Jézust az életedbe, és Krisztus megváltoztat benned mindent, és igaz, hogy körülötted ez lesz, de a te életed virágzó tud lenni. Olyan lesz, mint Fülöpnek az élete, aki teljesen mindegy, hogy menekült, vagy nem menekült, otthon van, vagy vendégként van valahol. Ha Krisztus ott van az életében, akkor azt mondja, hogy biztonságban vagyok, jó helyen vagyok, és én fogok hatással lenni a környezetemre, és nem a környezetet engedem, hogy hatással legyen rám. Ugye milyen óriási változás? Mekkora különbség? Szóval a kérdés, te melyiket választod? Ebben akarsz hajókázni, és majd egyszer elsüllyedni, vagy pedig Krisztust választod? Mert Krisztus azt mondta, hogy mindezt megoldotta, és a megoldás az nem más, mint ez. Az a kereszt, amin Jézus meghalt, amikor azt mondja, hogy magára vette a bűneinket, minden nyomorúságunkat, és felszabadít bennünket a nyomorúság alól. Én ma ezért szeretnék imádkozni, és hadd kérjem azt tőletek, hogy csukjuk be most a szemünket, és fejezzük be ezt a prédikáció részt azzal, hogy imádkozni fogunk. És azért szeretnék imádkozni, hogy senki ne maradjon ki ebből a jóból. Hogy ne legyen senki, aki mégis a rosszba marad. Ha Isten fölkínálja a jót, akkor fogadjuk el. És mielőtt imádkozok, és higgyük azt el, hogy most Isten itt van, ő lát bennünket, és hogyha hozunk egy döntést, vagy képviselünk valamit, vagy mondunk neki valamit, akkor ő azt meghallgatja. Hogyha úgy döntöttél, hogy neked ma szükséged van Krisztusra, és szeretnéd befogadni az életedbe, szeretnél a bűnből a megoldás felé elindulni, hogy öröm legyen a te életedben is, ha úgy érzed, hogy szükséged van ma Krisztusra, akkor kérhetem azt, hogy egy picit emeld fel a kezed, mutasd Istennek, hogy Istenem, én itt vagyok, és csak szeretnék imádkozni befejezésül. Ha van valaki, aki azt mondja, hogy nekem erre most szükségem van, én ezt megértettem, hogy nem akarok sodródni, én nekem Krisztusra van szükségem. Itt az ideje a megtérésnek, itt az ideje a megújulásnak. Ha ez van itt az életedben, akkor jelezd ezt Istennek egy picit, emeld fel a kezed, és mondd, Uram, itt vagyok. És szeretnék imádkozni most. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a kivezető utat is megmutatod nekünk, nem csak azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és köszönjük, hogy a megoldás te vagy, Krisztus. Köszönöm neked, hogy minden, ami tőled jön, az jó, az valóságos megoldás, az a kérdéseinkre valóságos választ ad. És köszönöm neked, Uram, hogy jöhetünk most hozzád. És imádkozom, hogy azoknak az életében, akiknek ez a döntés megszületett, és fölemelték a kezüket, kérlek, hogy áld meg őket, és imádkozom azért, hogy költözd be a szívükbe, töltsd be őket a te lelkeddel, erősítsd meg, és újítsd meg őket benned, hogy az életben bármilyen nehézség, nyomorúság vagy félelmek vesznek körül bennünket, tudjanak benned bízni. És áld meg így valamennyiünket, Urunk. Köszönjük, hogy te jó vagy, te hűséges Isten vagy, és hogy még a rosszat is jó dolgokra tudod felhasználni. Kérjük, hogy legyen ez így az életünkben, de ugyanakkor azt kérjük, hogy inkább engedelmesség által vezess bennünket tovább, hogy tudjuk megérteni mindig, hogy mi a te akaratod. Uram, köszönjük, hogy nemet mondhatunk az ördögnek, nemet mondhatunk a bűnnek, nemet mondhatunk a démoni világ minden hatalmának, azért, mert Jézus, te vagy az erősebb, te vagy a hatalmasabb, te vagy a nagyobb. És most neked adjuk a dicsőséget, és téged akarunk szolgálni és imádni. Vezess így bennünket tovább, és kérlek, hogy áld meg az életünket. Amen.